templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Perugiában, Szent Ferenc és Szent Domonkos nyomában, Varga Kapisztrán atyával néhány helyszínét keressük fel ennek a gyönyörű, ősi, történelmi városnak. Tartsanak velünk! Perugia a szentek városa. Minden kapu egy szentről van elnevezve. Reggel a Szent Zsuzsanna kapun hatoltunk be a történelmi városba, most pedig a Szent Péterről nevezetten fogunk kilépni a városból, de mielőtt kilépnénk, hát egy gyönyörű, szép falfestmény védi a várost belülről, és erősíti az itt lakókat. Nem csak Péter és Pál fér meg a naptárban együtt, hanem a két szent, akit ez az ábrázolás megörökít.
Igen, Szent Domonkos és Szent Ferenc van ezen a 18. századi freskon megörökítve. Egyébként a kapu, a San Pietro, Szent Péter kapu a nevét onnét kapta, hogy ennek az utcának a végén, a Corso Cavournak a végén áll a Szent Péter Bence és apátság csodálatos temploma és kolostora. Szent Domonkos és Szent Ferenc a hagyomány szerint itt ebben a városban találkoztak. Az a másik sétányon van, a Galibardi sétányon, azt is meg fogjuk nézni, és akkor ott érdemes lesz beszélnünk a két rend kapcsolatáról, ami a 13. század 30-as, 40-es éveiben lehet, hogy még egy kicsit szorosabb is volt, mint hogy azt az alapítók gondolták először. Van olyan hagyomány is például, hogy Szent Domonkos részt vett egyik ferences nagykáptalanon, ahol azt kérdezte Szent Ferenctől, hogy na de hát jó, de ki fog gondoskodni erről a rengeteg testvérről, aki itt összegyűlt.
Irigykedve látod, hogy milyen sokan vannak a ferencesek?
Nem egészen erről volt szó, hanem étkezés, tehát hadtáp, hogy kell ezt mondani, tehát hogy valami kiszolgálás. Mit fognak enni? És hát akkor az történt a legenda szerint, hogy egyszer csak észrevette, vagy meglátták, hogy a környékbeli dombokon, szekereken jönnek. Szekerek között tartanak porciunkula felé, mert ott volt az a káptalan, és a szekereken hozták a környékbeli emberek az élelmet a testvéreknek a nagy káptalanra.
És akkor Szent Domonkos megnyugodott, hogy nem fognak ilyen halni a barátok.
Nem ettől nyugodott meg, vagy nem azt a következtetést mondta le, hanem azt, hogy akkor lehet, hogy ő nekik is az apostoli élet során, amit ő gyakorolt, ugye a prédikációval kezdte, de hogy akkor ők is, hogy a szegénységet, az apostoli szegénységet hasonlóképpen a rendjük alapjává tehetnék. Na hát ez volt ennek a találkozásnak
a tanulsága. A Domonkos számára?
Talán igen, azután egész biztos, hogy találkoztak a IV. Lateráni zsinat idején, tehát 1215-ben Lateránban, amikor tartották, hiszen Szent Ferenc is a rend jóváhagyása miatt ment oda, és Szent Domonkos is, hiszen olyan határozatok születtek itt, amelyek az újonnan alakuló közösségek életét nagyon nagy mértékben érintették és meghatározták.
Egyébként a Szent Domonkos bazilikának a homlokzatán a kapuzat, a nagykapu fölött van egy ilyen domonkos címerszerűség, amelynek az egyik eleme egy kutya, amely egy könyvön fekszik, és az egyik lába valami olyan országalmaszerű valamin van, és valami van a szájában a kutyusnak, de azt nem tudtam kivenni, hogy micsoda olyan magasan van.
Igen, hát ez arra megy vissza, hogy Szent Domonkos, ugye a hagyomány szerint, ugye Domini Kánisznak mondta magát, az úr kutyája. A kutya jelenthet, tehát hordozhat negatív konnotációt is, de itt nem erről van egészen szó, hanem a hűséget akarja itt megjeleníteni, és az, hogy ugat, tehát hogy prédikál, tehát aztán nem véletlenül van a könyvön, mert hát az pontosan a tudomány, szentírást jelenti. A szájában pedig, amit tart, az egy fáklya, így szokták ábrázolni, tehát Szent Domonkosnak ez egy attribútuma, hogy a szájában lángoló fáklyát tart a kutya. Hát ez pedig, azt gondolom, hogy sok magyarázatot nem igényel, hogy mit jelent az égő fáklya. És hát, hogy a kutya mancsa egy országalmán, vagy egy földgömbön van, az is, hát ha megnézzük ezt a festményt, ami itt ennek a Szent Péter kapunak a belső oldalán látható, ott is azt látjuk, hogy Szent Domonkos a rózsafűzérrel, Szent Ferenc pedig a kordájával tartja fönn a világot. Tehát, hogy menti meg a pusztulástól. Ez egy ilyen valamelyik testvérnek egy látomása. De igazából már 9. Gergely pápa együtt említette a két szentet.
Olyan ábrázolást is láttam, ami hasonlít a híres Giotto ábrázoláshoz. Szent Domonkos tartja összedőlni készülő lateráni bazilikát.
A helyzet az, hogy a két rend kapcsolata a középkorban nagyon változó volt. Tehát a korai időkben, 1230-as, 40-es években, ahogy említettem, túlságosan is közel kerültek tehát egymáshoz, de talán éppen az idő 13. századnak a második fele volt az, amikor meg, vagy a 13. század vége, amikor pedig természetesen egyfajta rivalizálás is, és a 14. században már még erősebb volt. Ez olyan dolgokban is megmutatkozott, hogy például Árpádházi Szent Margitot stigmatizáltként kezdték bizonyos ábrázolásokon megfesteni. Ugyanakkor például Szent Ferenc stigmatizációját például tagadták a domonkosok. Tehát egy évszázad után ez már ilyen toposzként élhetett tovább, és hát a két oszlop, Domonkos meg Ferenc tulajdonképpen, hát persze akkor kezdték rá alkalmazni is, de ennek aztán hagiográfiai hagyománya nem igen van.
Perugia egyik hosszú-hosszú utcájának a központtól igen távoli végében áll Domonkos nővéreknek egy kolostora.
Itt vagyunk ezen a Corso Garibaldinak a vége felé.
191.
Számolat. A Domonkos második rendi nővéreknek a Boldog Kolumba monostora előtt. Ugye Kolumba vagy Kolomba olaszul az galambot jelent, és a monostor bejárata fölött valóban van egy kerámia dombormű egy galambbal. Az elnevezését onnét kapta, hogy itt élt ez a nővér, Boldog Kolumba. 15. század végén, talán 1500-as évek elején halt meg, és nem csak az emlékét, hanem celláját is őrzi ez a monostor. A hagyomány szerint rendkívül egyszerű a külső megjelenése, össze-vissza falazatokból, mindenféle faragott kőtől kezdve tégláig, és minden található benne. Homlokzatán azonban van egy újkori emléktábla, amit a hagyomány szerint Szent Ferenc és Szent Domonkos itt találkoztak 1220-ban. Hogy miért, milyen apropóból azt nem tudjuk, csak a hagyomány megőrizte, hogy itt találkoztak. Na most, ami érdekes, hogy a Dante Paradicsom részéből, a Divina Komédiából idéznek, vagy van egy idézet itt, hogy a Balbics fordítást talán majd érdemes lenne megnézni, hogy az egyikük teli volt Szeráfi lángolással, a másik pedig a bölcsességgel volt a földön, mégpedig a kerubi fénnyel és ragyogással. Ez a Szeráf és a kerub tulajdonképpen, amit itt szerepel, és ami érdekes, mert a 9. Gergely pápa úgy említi őket, mint a kerubokat. Ez Izaiás könyvére megy vissza 13. fejezetére, és az az érdekes, ugye arról beszél, hogy a szövetség szekrényt vagy a szövetség ládáját két kerub fötte be, akik az kiengesztelődés tábláját nézték. Na most, akik nézték a kiengesztelődés, vagy akik a kiengesztelődés tábláját, tudjuk, hogy az áldozati állat vérével fecskendezték be minden évben, amikor a főpap bement, és hát ugye Krisztusról tartjuk azt, hogy ő a kiengesztelődés táblája is, és hogy a két szövetség, tehát a Frid szekrény, Frid ládát befedő két lény volt ez a kerub szobor. Na most nagyon érdekes, hogy a Szent Ferenc rendjét úgy emlegetik, vagy Szent Ferencet, hogy a barokk könyvekben, társulatokban ilyeneket, hogy a Szeráfikus Szent Ferenc társulata, vagy egy az ő Szeráfi Szent Ferenc, és hogy a Szeráfi rendként emlegetik a Ferences rendet, és hát milyennek az oka. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük Szent Bonaventura írásait, akkor azt találjuk benne, hogy mi a különbség a kerub és a szeráf között. A kerub az a tiszta értelem. Azt mondja, hogy di kerubica luce uno splendore, és hogy az a kerub a tudásnak, tehát egy olyan szellemi lény, aki a nagy tudással, nagy ismerettel rendelkezik Istennel.
Tehát domonkos volt a kerubi, és Ferenc a szeráfi?
Igen, a szeráf pedig még egyel rendelkezik, nem csak tudással, hanem incendium amoris, a szerelemnek a tűzvésze, így nevezi Bonaventura, és hogy Bonaventura így emlegeti Szent Ferencet is, illetve hogy a szeráfokat, és ilyen értelemben Szent Ferenc nem csak ismerettel rendelkezett Istenről, hanem lángoló szeretettel is szerette. És Dante azért írja itt, hogy az egyik a kerub, a másik pedig a szeráf, és hogy tulajdonképpen ugye ezért idézik itt a két szentnek a lelkületét, mint egy megfogalmazni, megragadni így módon a találkozásukat, és a találkozásnak pontosan ezt a tényét. Tehát nyilván ennek a találkozásnak az emlékére idézik ezt a részét itt a Divina Komédiából, és hát, hogy ezzel a kis részlettel tulajdonképpen meg is ragadják a két lelkületnek a különbözőségét, illetve a hasonlóságát is.
Még egy apróság, Assisi Szent Ferenc. Írja az emléktábla, evidens, közismert, hogy Szent Ferenc, Assisi. Guzmán Domonkos, ezt sose hallottam még.
De Guzmán Szent Domonkos név, ez a családi neve.
Itt a Domonkos nővérek számára adományt lehet adni. Kis persely, de olyan pici pénz való bele, hogy talán egy 100 forintos még beleférne, de egy 200 forintos nem olyan. Igen. Pici a rés. Hát koldulórend. Itt könnyen elütik az embert, mert a járda meg az úttest egyben mosódik, és nagyon keskeny kis utak vannak, kacskaringós történelmi úthálózat. Utolsó helyszíne perugiai látogatásunknak egy eleven élő ferences kolostor és templom. Már kint a város falon kívül, azt hiszem.
Igen, Monteripidói kolostorban vagyunk, vagyis a Ripidó-hegyi, Sebes-hegyi, Gyors-hegyi, Meredek-hegyi, vagy hogy kellene mondani, kolostorban, ami Szent Ferenc kolostor. Valóban néhány száz méterre a Szent Angyal, Porta di San Angelo kaputól helyezkedik el, és ez mindig kint is volt a városon kívül. A hagyomány szerint talán még Szent Ferenc alapította, tehát vannak, akik szerint Szent Ferencre vezethető vissza az eredete. Lehetséges egyébként, hogy ez kapcsolatban van azzal, hogy ezen az idevezető úton van az a hely, ahol találkozott Szent Domonkossal. Tudnélik, a 13. és 14. században ez remetességként, ferences remetességként működött. Ami azonban biztos, az az, hogy Boldog Egyednek a személye az, ami ezt a helyet megjelöli. Más hagyományok szerint 1226-ban, tehát éppen Szent Ferenc halálának az évében kapta ezt Boldog Egyed, akit eredetileg egy Szent Ferenc első társai közé tartozott, és egy gazdag nemes volt, Pérücsai nemes volt. Ha igaz, és hogyha így van, már pedig azt is a San Francesco al Prato templomában, egész pontosan a Szent Bernardin templomban láttuk azt a szarkofágot, amelyben az 1800-as évekig nyugodott. Akkor, tehát ő az, aki Perugiához köthető ilyen szent életű ferences testvér.
És 6 óra van, este 6 óra, és gyönyörűen megszólalt a harang.
Igen, ahol beszélgetünk most, ez éppen a templom szentélye látható, mégpedig egy gótikus templom van itt. Boldog Egyed testvér életének a nagy részét azt valóban itt tölthette, és hogy 1276-ban hivatalosan is a ferenceseknek adományozták ezt a területet. Tehát ez már akkor bizonyított. Ide kötődik az a története is a Fiorettinek, hogy Szent Lajos francia király meglátogatta őt, mint szentség hírében élő ferencest, és amikor találkoztak, akkor nem szólt egyik se egy szót se, letérdeltek, megölelték egymást, és a király egy szó nélkül távozott. És hogy ez a történet, ez itt játszódott ebben a kolostorban. 1276 után, majdnem éppen pontosan 100 évvel később, 1374-ben Paulucho Trinci csoportjához tartozott ez a remeteség. Mégpedig Paulucho Trinci, ő volt az, aki az obszervanciának nevezett reformmozgalmat elindította a rendben az 1360-as években, 68-ban egész pontosan. És 6 évre rá, hogy Brogliano-ba ő visszavonult, ez a kolostor, vagy ez a remeteség már az obszervánsok csoportjához tartozott. Obszervánsok, a nevüket onnét kapták, observare regulam, regulam, tehát hogy szem előtt tartani, megtartani a regulát. És tehát ez azt jelenti, hogy itt ebben a remeteségben egy ilyen obszerváns életeszménynek megfelelő életformát tartottak meg. A hely maga egyébként tipikusan az obszerváns kolostorok jellegzetességét mutatja, mégpedig azt, hogy a templom vagy a kolostor a várostól egy kicsit távol van, a várostól kijebb, azért, hogy imádságra, egyéni imádságra is legyen idejük, és ugyanakkor mégis a város elérhető közelségre legyen, amiért tulajdonképpen annak idején a 13. században bementek, hogy ne kelljen kijönni a város lakóknak, vagy nekik bemenni a városban, ott legyenek. Most pont azért jöttek ki, hogy szabadabbak legyenek ettől, és az obszervanciának az életprogramjában benne volt az, gondoljunk csak Szénai Szent Bernardina vagy Kapisztrán Szent Jánosra, hogy bejártak a városokba prédikálni. Ez pont olyan távolságra van, hogy be lehet menni.
Gyalogos távolságra van.
Vissza is lehet jönni. Tehát Paulucho Trincihez tartozott ez a kolostor. Itt őrzik még azt a szobát, kis kápolnaként átalakítva, oratóriumként, ahol Boldog Egyed ért, és hát néhány erekét is őriznek tőle.
Különlegessége egyébként a helynek, és ebből a szempontból emlékeztet egy másik remetességre, La Forestára, hogy egy keresztút stációi mellett elhaladva, azt végig imádkozva jut el a zarándok vagy a ferences a kolostor ajtajáig. Itt még egy hegyre menettel párosul is ez, igen, egy igen nagy kaptatón lehet följutni a kolostorig. Igen.
Ami még gyönyörű, hogy két nagyon szép kvadruma van, látszik, hogy mi most az újabb koriban vagyunk, ez a templom szentélye mögött van, szépen látszik egy érdekes félkörlakú szentély, viszont gótikus, későgót ablak van benne, és az egész templom az olasz ferences templomokhoz képest szokatlanul egyszerű képet mutat. Tehát a szentélyben a szerzetesi kórus találjuk egy hatalmas pulpitussal, háromhajós. Lehet látni, hogy festett gyönyörű gótikus falfestményeképpen a jobb oldali oldalhajóban egy Szent Jeromos festményt találunk. Talán, amit még érdemes megemlítenünk, egy 20. századi festő a Szentségi Kápolnában két festményt festett meg, Szénai Szent Bernardint és Kapisztrán Szent Jánost, mind a kettő az obszervancia kiemelkedő nagy alakja, és a Kapisztrán képet történetesen 1956-ban festette
meg. Nándorfehérvár ütközet 500. évfordulójára.
És a mi forradalmunknak az évében. Talán igen. Annyit javaslok még, hogy menjünk be a másik kvadrumba is, nézzük meg, mert ott még gyönyörű falfestményeket is találunk. Egyébként a kolostorban egy nagyon értékes történeti könyvtár is működik, gyönyörű berendezéssel. Na, nem úgy kell elképzelnünk, hogy valamiféle ilyen fényűző berendezés ez, hanem úgy, hogy a fa gerendázat látszik, ugyanakkor pedig gyönyörű, szép viaszkolt tölgyfa bútorzata van, fehérbe kötött könyvekkel. Thank you.
a régebbi kvadrumban vagyunk, hát ez aztán igazán bensőséges, egyszerű, szép az élet fája itt van a közepén.
Igen,
nem kút van, hanem egy gyönyörű fa.
Igen, egyszerű és kicsi is, tehát összesen 3 ív határolja.
Oldalanként?
Oldalanként, hasonló ahhoz, amit San Damianóban látunk, vagy másod. Egyik oldalán a templom, másik oldalán a cellák találhatók. Érdekessége vagy szépsége, hogy egy hatalmas fa áll a kvadrumocska közepén, egyetlen egy kiárata van, és hortenziák vannak még itt.
És muskátlik.
És muskátlik, gyönyörűek. Ami viszont a művészeti alkotásokat illeti, néhány szép barokk freskót találunk itt. Vegyesen egyébként Szent Ferenc, Szent Antal és más szentek életéből. Tehát itt az első, hogy Szent Ferenc megkísért egy bűnös nő, hogy de Szent Ferenc azt mondja, jó, de akkor feküdjünk a tűzbe. És akkor hát a nő ezen elcsodálkozik. Érdekes ez, maga ez a mozzanat abból a szempontból, hogy az egyiptomi látogatása kapcsán a szultánnal való találkozásánál is leírnak egy ilyen jelenetet. Itt ez a második, ami nagyon érdekes, hogy Szent Ferenc alászál a purgatórium előcsarnokába.
És egy angyal kíséri.
Egy angyal kíséri. Hát gondoljunk azért arra Dantének a látomására, vagy egyéb ilyesmire. Tehát, hogy ez, amiért viszont érdekes az, hogy barokk festményeken, és ez is barokk festmény, Magyarországon is találunk egyébként ilyeneket, hogy Szent Ferenc a kordáját nyújtja a szenvedő lelkeknek. És ez arra utal, hogy egy időben a világi rendieket, vagy harmadik rendieket kordaviselőknek is nevezték.
Kordások.
Kordásoknak is nevezték. És hogy tulajdonképpen az, hogy az evangélium szerinti élet, amit Szent Ferenc ajánl, az a tisztító tűztől, annak a szenvedésétől ment meg, vagy szabadít meg bennünket. Nyilván ezeket a középkori, illetve barokkori egyházi és egyházügyi terminológiával írták körül, hogy milyen búcsúk, és nem tudom, micsoda, de hát erről van itt szó. Na most, ami a következő, ez a gubbiói farkas megszelídítését mutatja ez a jelenet, azután pedig egy másik esetet, hogy Szent Antal kimenekít egy tűzbe esett fiúcskát, úgyhogy hát ez itt a Szent Antalnak ott van a karján, és éppen adja vissza az apjának. És itt pedig azt látjuk, hogy a mennyei seregekről szóló látomása Szent Ferencnek, aztán pedig Szűz Mária megjelenik a kis Jézussal, szintén Szent Ferencnek. A harmadik pedig a Szent Ferencnek az alázatossága, mégpedig...
Kér valakit, hogy tapossa őt meg.
Tapossa rá, és akkor...
Ferenc fekszik a földön, és egy barátja a mellét tapossa, mezítláb.
Igen, a szájában egy beszédszalag van, amiben azt mondja, hogy hing exaltáció, hogy innen van a fölmagasztaltatás. Ez egy megtörtént epizód. Na most, hogyha a templomocska bejáratá, mármint a kvadrumban nyíló ajtajával szembenézünk, akkor pedig a Trigramma di San Bernardino, vagyis a Jézus 3 betűje, az IHS-nek egy barokkori megjelenítését látjuk a kiskerengőnek a ezen bejárati íve fölött, vagy diadal íve fölött.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Perugiában Szent Ferenc és Szent Domonkos nyomdokain jártunk Varga Kapisztrán atya segítségével. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.